tudom, hogy a villanyhegesztés, több szakmám van, a villanyhegesztés az kétségtelen sterilizál.
Adatvédelem, nem sérül a sérültek joga, de további vita van arról, hogy kiadhatják-e a kórházak a betegeket. A 23-ai eseményekről is tovább vitáznak, a parlament mellett az utca újra terepe a szónak. Egy ember meghalt a tegnapi viharos szél miatt Somogyban, több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat. Rendőrök akadályoztak meg egy lincselést, Szlovéniában 40 romát menekült táborba költöztettek. Jó estét kívánok! Továbbra sem adja ki két kórház az október 23-án megsérültek adatait a rendőröknek. A budapesti Péterfiben az adatvédelmi biztos állásfoglalását várják, a baleseti intézetben holnap döntenek. Közben a BRFK kitart amellett, hogy bevetési vagy gyakorló ruha viselése miatt nem volt kötelező 23-án a rendőröknek az azonosító jelvény kitűzése, így a ma kivezényeltek többségén sem láttunk nevet vagy számot. Az ORFK viszont nem ezt mondják, hanem éppen az ellenkezőjét. A szaktárca pedig ma még nem mond semmit. Talán holnap.
A Péterfi Sándor Kórház ápolási igazgatója azt a szekrényt mutatja, ahol a 23-ai sérültek adatait és a rendőrségi kérelmet őrzik.
Ez a stóc az, amiben egyrészt a kérelem szerepel, másrészt pedig az a beteganyag, a teljes 24 óra alatt nálunk megfordult beteganyag listája, személyes adata, ami döntésre vár.
Az elmúlt napokban gyalászkodó e-mailek tucatjait kapta a kórház, amelyről azt terjedt el, hogy átadta az összecsapásokban megsérültek adatait a rendőrségnek. Még a Spitzli kórház jelzőt is megkapták.
Meg, hogy én a forradalmat így meggyalázom, meg szégyeljük magunkat, meg
a kórház igazgató szerint az első rendőrségi kérés után szóba sem került az adatok kiadása, és a második rendőrségi levél után sem inogtak meg.
Úgy tűnik, hogy ez már jogilag megfelelő ez a kikérő, de mi ennek ennél sem adtuk ki.
Csapaterőben a rendőrök délután rangjelzésekkel, de ismét azonosító jelvény nélkül biztosították a belvárosi tüntetés környékét és a Kossuth teret is. A jogvédők szerint jogtalanul.
Rendőr az nem egy ilyen arctalan közegként lép föl, hanem egyéni felelősségével ő közhatalmat gyakorol, és mint közhatalmat gyakorló személynek tudnunk kell, hogy kivel is állunk szemben.
A 94-ben elfogadott rendőrségi törvény kimondja, hogy a rendőrt az egyenruhája és az azonosító jelvénye igazolja. Az intézkedés befejezése után pedig külön kérésre köteles a jelvény számát közölni. Ez alól alig van kivétel. Az országos rendőrfőkapitányságon ma azt közölték, hogy valóban létezik olyan belső utasítás, amely indokolt esetben például veszélyes, körözött bűnözők elfogásakor engedélyezi a rendőröknek, hogy ne viseljenek jelvényt, de ez nem vonatkozik a tüntetések biztosítására. A BRFK-ban nem közölték, hogy miért nem így járnak el. Az igazságügyi minisztériumban pedig annyit mondtak, hogy a holnapi parlamenti bizottsági ülésen minden felmerülő kérdésre választ adnak majd. A híradót Nagy Károly tudósította.
A parlamentben is folytatódott a vita a rendőrség október 23-ai fellépéséről. Ott van Lujgics Tamás. Tamás, már a múlt héten is szenvedélyes vita volt az eseményekről a parlamentben. Akkor ugye egy nappal az események után. Most ott folytatták a képviselők, ahol abba hagyták, vagy más történt?
Gyakorlatilag ott folytatták, ahol abba hagyták, a forgatókönyv is szinte ugyanaz volt. Gyurcsány Ferenc kezdte a napirend előtti felszólalásokat, az ellenzékiek kivonultak közben, csak a két frakcióvezető maradt, a kormánypártiak pedig tapsoltak, amikor kivonultak az ellenzékiek, ez gyakorlatilag már a szokásos forgatókönyv. Az indulatok viszont valamelyest csökkentek, az alapállás azonban nem változott. A kormánypártiak továbbra is arról beszéltek, hogy randalírozók voltak a városban, az ellenzékiek pedig arról, hogy rendőri túlkapások voltak. Az MDF pedig mindkettőről beszélt. Gyurcsány Ferenc is azt mondta, hogy az október 23-án történteket nem lehet csak az egyik vagy a másik szemszögből nézni.
Elfogadhatatlan.
A miniszterelnök itt éppen a rendőrséget ért, szerinte alaptalan vádakat utasította vissza. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy aki a diktatúrához hasonlítja a rendőrséget, az gyengíti a köztársaságot, és nem a rend, hanem a rendzavarók pártján áll.
A kormánynak az álláspontja, hogy a rendőrség fellépése október 23-án összességében törvényes, indokolt és arányos volt. Joggal kérdezhetik, hogy igaz-e ez a rendőrségi fellépés minden egyes részlet mozzanatára? Nyilvánvalóan erre a kérdésre is válaszolni kell.
Már nem az a kérdés, hogy a rendőrök elkövettek-e bármilyen törvénytelenséget október 23-án, hanem az, hogy hány esetben, kinek az utasítására, milyen politikai felhatalmazás alapján tették. Ezt mondta, illetve ezt kérdezte Kövér László. A Fidesz egykori titokminisztere szerint az egy héttel ezelőtti események főfelelőse Gyurcsány Ferenc.
Tisztelt ház! Gyurcsány Ferenc a demokrácia hajóján egy elszabadult hajóágyú, törzúz, amerre áll, arra lő, ideje megfékezni, amíg nagyobb baj nem lesz.
Révisz Máriuszt látják. Itt éppen az október 23-án készült képeket mutatja a Szabad Demokrata Bőm Andrásnak és a Híradónak. A Fidesz demokrácia központja szerint 423 embert bántalmaztak törvénytelenül a rendőrök.
Békét akar, nem pedig politikai szónokat.
Itt pedig már Juhász Ferenc kéri, ahogy ő fogalmazott, a csendes többséget arra, hogy november 4-én helyezzenek el egy szál virágot a forradalom felvonulástéri emlékművénél. Az ellenzéki Lázár János és Balogh Zoltán viszont azt kérte a kormánypárti képviselőktől, tegyék lehetővé, hogy az október 23-án történtek holnapi bizottsági vizsgálata nyilvános legyen. 2002.
október. Köszönjük a beszámolót, Tamás. Maradj, még beszélünk. Szakértői testületet hoz létre a kormány az elmúlt hetek eseményeinek elemzésére, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Gyurcsány Ferenc szerint nem egyszerűen jogi kérdésről van szó, hanem egy összetett tömeglélektani társadalmi jelenségről, ezért kell a politikai vita mellett mélyebbre ásni. A bizottság vezetőjének Göncöl Katalin kriminológus professzort kéri fel a miniszterelnök. Nem megy el a külügyminiszter a parlament külügyi bizottságának rendkívüli ülésére. A fideszes Németh Zsolt bizottsági elnök azért hívta össze az ülést, mert szerinte egy levélben arra utasították a nagyköveteket, hogy az október 23-ai rendzavarások miatt diplomáciailag járassák le a Fideszt és annak elnökét. A külügyminiszter szerint csak egy tájékoztató levelet kaptak a nagykövetek a kormány álláspontjáról. Már több mint 100 szervezet, mozgalom és alapítvány akar rendezvényt tartani a fővárosban a héten. A legtöbben tüntetni szeretnének, elsősorban a belvárosban, a Kossuth térhez közel, ami nem úgynevezett műveleti terület. A rendőrök még vizsgálják, hogy tudomásul veszik-e a kérelmeket.
Hangot hagyunk!
Építik a rendőrségi kordont a fővárosban, ezúttal az Aulich utcában. Egy hónapig minden nap össze, majd szétszerelik a fémszerkezetet a rendőrök. A Kossuth tériek ugyanis esténként itt folytatják. Rajtuk kívül még mintegy 100 szerveződés szeretne a héten területhez jutni. Legkapósabbak a parlamenthez közeli utcák, terek. Bejelentkeztek már a Szabadság térre, a Nádor utcába, az Arany János utcába és kicsit távolabb a Vörösmarty, illetve a Madách térre is, valamint a Hősök terére is.
Ma kezdenek az Aulich Gyula utcába.
A rendőrök minden kérelmet megvizsgálnak és azt mondják, ha a beadvány a gyülekezési törvény előírásainak megfelel, akkor tudomásul veszik az igényeket.
Alapvetően a rendőrség bízik a demonstrálók, illetve a különböző rendezvényen megjelenőknek a jogkövető magatartásában.
Arról nem szívesen beszélnek, hogy ennyi tüntetéshez mennyi rendőr jár.
Csak a lábát veszem föl.
Lábamat sem.
Eddig két kérelmet utasítottak el a rendőrök. Az egyik a Kossuth térre igénytartó gazdáké, a másik pedig az Oktogont kiszemelő lelkiismeret 88 év volt.
A rendőrök még vizsgálják az egymás után érkező területfoglalási kérelmeket, de a szervezőkkel a különböző egyeztetéseken két dolgot már közöltek. Az egyik, hogy a rendezvényeik megtartása az elkövetkező napokban fokozott biztonsági kockázattal jár, a másik pedig, hogy egy helyre biztosan nem jöhetnek majd. Ez pedig a Kossuth tér. A Híradót Nemes Tamás tudósította.
A Kossuth tériek tehát a Batthyány örökmécsesnél folytatják, egy hónapra kaptak ott engedélyt. Ott van Nemes Tamás kollégánk, szervusz, mint látták már kora délután, óta kint vagy a helyszínen, most is ott van. Vannak-e újabb tüntetések és újabb követelések a tüntetők részéről?
Jó estét kívánok, csak a helyszín változott, a követelések ugyanazok maradtak itt a Batthyány örökmécsesnél. A tüntetők továbbra is a kormány távozását követelik, mint ahogy ők ezt megfogalmazták, skandálták többször is, hogy vesszen a kormány, vesszen a kormány. Egyébként némi tanástalanságot tapasztalok a tüntetők között, ugyanis 17 órakor kezdődött a demonstráció hivatalosan, viszont 17 órától egészen mostanáig a szervezők közül senki nem jelent meg itt a Kossuth téren, tehát nagyjából tüntetők is tanástalanul várják, hogy mi fog történni, mert eddig nem szólalt itt fel senki.
Nem tudod, hogy hol vannak?
Elhangzott itt egy mondat az előbb, hogy a 2006 Magyar Nemzeti Bizottság vezetőit leváltották, tehát itt valaki elkiáltotta magát, hogy a Takács András vezette Nemzeti Bizottság tagjait leváltották, és új vezetők vannak, de ezt nem erősítették meg. Viszont arról be tudok számolni, hogy fokozott rendőri készültség van itt a környéken, és talán, ahogy itt a vállam mögött láthatják, hogy a Batthyány örökmécses körül egy olyan 5 méter sugarú körben állnak a tüntetők, viszont én a környező utcákban legalább 6-7 ifát találtam, amelyik rendőrökkel, és egy mellékutcában egy vízágyú is várakozik.
Tamás, köszönjük, majd az információkat, hogyha vannak, megerősítjük. Éjszaka ismét megrongálták a nemrég felgyújtott szombathelyi MSZP irodát. Az iroda egy hete felújítás alatt áll, most az újonnan beüvegzett kirakat repett meg. Összefirkálták a Fidesz helyi irodáját is, a falra gyalászkodó feliratokat és horogkeresztet fújtak festékszónóval. A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. És most ismét Lujgics Tamás a parlamentből. Ma tűzte napirendre a parlament a nyugdíjreformról szóló törvényjavaslatot. Ilyenkor nem szokott erről vita lenni. Tamás, most viszont mégis volt miért.
Igen, napirend előtt indokolta a miniszterelnök, hogy miért van szükség a nyugdíjreformra. Ezt egyébként az expozéban szokás megtenni, tehát a vitaindító beszédben. Most azért indokolta a miniszterelnök napirend előtt ennek a sürgősségnek a napirendre tűzését, mert azt mondta, elejét akarja venni azoknak a híreszteléseknek, hogy a kormánya mostani nyugdíjasokat is érintő intézkedéseket hozna.
Éppen azért kell változtatni, hogy a ma nyugdíjasai azok nehogy hátrány szenvedjenek, hogy ki lehessen fizetni a nyugdíjukat. És azért, hogy aki majd holnap lesz nyugdíjas, neki is biztonságban legyen a nyugdíja. Szeretném világossá tenni, hogy a változások nem érintik a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíjjogosultságát, nem érintik a korábban meghirdetett nyugdíjkorrekciós programot.
Abban egyetértett mindenki, hogy valamit tenni kell, mert egyre kevesebb munkavállalónak kell egyre több nyugdíjast eltartania. Azt viszont, hogy pontosan mit kéne csinálni, abban homlok egyenest ellenkezőek az elképzelések. A Fidesz és a KDNP szerint például a családtámogatási rendszeren kellene változtatni, hogy minél több gyermek szülessen. Ezt például a családi adózási rendszer bevezetésével lehetne elérni.
Konkrét számítások állnak rendelkezésünkre, nemzetközi összehasonlító tanulmányok. Készséggel felajánljuk, és mindenben partnerek vagyunk annak érdekében, hogy végre elmozduljunk abba az irányba, hogy az igazságtalan személyi jövedelemadó helyett választható legyen a családi adózásnak a lehetősége, legalább fokozatosan.
Gyurcsány Ferenc erre azt válaszolta, hogy ha a KDNP-nek vagy a Fidesznek van konkrét javaslata, akkor ezt nyújtsák be, vagy kezdeményezzenek vitanapot ebben a kérdésben. Amikor erről beszélt, akkor semmilyen Zsolt bólintott egyet, ám hogy valóban lesz-e vitanap, az majd később dől el, hiszen ezt nyilván a pártvezetésnek, a frakcióknak meg kell vitatniuk, és egy hosszas procedúra előzi ezt meg.
Tamás, köszönjük szépen! Egy kivétellel mindenhol független polgármestert választottak tegnap azokon a településeken, ahol megismételt választásokat tartottak. Balmazújvárosban Tiba István, a Fidesz jelöltje nyert, így az SZDSZ-es Gál István helyett ő lehet a város polgármestere. Másik 6 településen független jelölt lesz. A legtöbb helyen visszaélések vagy kampánycsend sértések miatt rendelték el az újbóli voksolást. Egyébként mai félig kell leszedni az önkormányzati választási plakátokat, de valószínűleg nem tűnik el mindegyik határidőre. Budapesten a fővárosi kezelésű területeken a fővárosi önkormányzat a kerületieken a helyiek feladata lesz leszedni a falragaszokat. Amennyiben a plakátok nem tűnnek el, az önkormányzatok szedik le azokat, de a költségeket kiszámlázzák a pártoknak. A fővárosi közterület felügyeletnél a híradónak elmondták, délután a plakátok fele még a helyén volt.
A közterületfelügyelet munkatársai már folyamatosan ellenőrzik a közterületeken meglévő és még kint található választási plakátokat. Számunkra az a feladat, hogy az illetékes önkormányzatok jegyzői felé tegyünk jelzéseket, amennyiben szükség van rá, hogy ezek a plakátok eltűnhessenek a közterületekről. A választási eljárásról szóló törvény alapján ugye a jegyzőknek a feladata a pártok értesítése arról, hogyha nem tettek eleget kötelezettségeiknek.
A verseny felébresztette a gyógyszertárakat, mindjárt jönnek a részletek, nézzük a többit röviden. Egy ember meghalt a tegnapi viharos szél miatt Somogyban, több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat. Újabb akciók, 4%-os díjemelés, 10.000 forintos különbségek, jönnek a kötelező tarifák. És nemzetközi ügy, 50 ukrán próbált Ausztriába szökni a magyar határon át egy cseh kamionban. Egy ember meghalt a tegnapi viharos szél miatt, Somogy megyében Bőszénfa közelében egy útmenti fa rázuhant egy teherautóra, több mint 100 helyre riasztották országszerte a tűzoltókat, főként a középső országrészben. Az erős szél sok helyen fákat döntött ki és megrongálta a tetőket.
Ennyi maradt abból a Suzuki-ból, amelyre rádölt egy fa menet közben a 67-es úton Bőszénfa közelében. A fa szemből dőlt rá a kocsira, gyakorlatilag agyon nyomta az autót vezető 71 éves férfit. Ez az akácfa esett a kocsira. A csaknem 100 km/h szél tövestől döntötte ki az elkorhadt fát. Az út mentén több másik fa is kidőlt, ezért a megyei közútkezelő munkatársai egész nap ezeket ellenőrizték. Amelyik veszélyes vagy elkorhadt, azt mind kivágták. Országszerte összesen 100-szor riasztották a tűzoltókat éjszaka, legtöbbször a térképen látható helyeken. Általában azért, mert fa dőlt ki és ágak szakadtak le, két helyen pedig a tető cserepeit is letépte a szél. A kicsavart fák a felső vezetékekre is rádöltek, ezért több helyen késtek a vonatok.
Jó estét kívánok! Most kaptuk a hírt, hogy egy negyed órán belül olyan vihar lesz, mint augusztus 20-án volt.
Ez már egy budapesti temető. A vihar miatt tegnap délután már senkit nem engedtek be.
Kint voltunk a szórópalcellában, de nagyon fázunk, és még csak 17:30 kezdődik a ünnepség.
A halottak napi megemlékezés azonban elmaradt, mert az erős szél miatt az új köztemetőt az eredetileg tervezetnél 3 órával korábban kellett bezárni.
Természetesen meg fogjuk egy másik időpontban tartani, de nagyon nem szeretném, hogyha bárkinek bármi baja történne egy szélviharnak a kapcsán.
A meteorológusok szerint hétfőn éjszaka még mindig kell számítani viharokra, elsősorban a Dunántúlon, de a szél már mérséklődik.
Akár 10.000 forintot is spórolhat az, aki jól megnézi, hogy hol köti meg jövő évi kötelező felelősség biztosítását. A társaságok ma tették közzé tarifáikat. Tavaly ilyenkor több mint 300 000-en váltottak, ez a szám most 400-500 000 is lehet, mert a biztosítók újabb kedvezményeket vetettek be. A díjak legfeljebb 3-4%-kal emelkednek.
Hát tulajdonképpen, hogyha hogy márka képviselni, vagy való javítatni ezt az autót, ugye a kora miatt, stb. Műszaki állapota miatt, akkor eznek a javítása ez nem lenne gazdaságos.
Igen. Ennek az autónak a tulajdonosa már nem fogja böngészni a biztosítók ma közzétett árajánlatát, inkább bontóba viszi az autót. A többi autósnak viszont érdemes számolnia, mert akár több 10.000 forintot is megspórolhat egy biztosítóváltással.
Kötelező biztosítást szeretnék kötni, milyen lehetőségeim vannak
önöknek? Ki tudjuk önnek számolni, hogy az életkora alapján, hogy cégünknél van egy nyugdíjpénztári tagsága.
A piacon érdekelt 13 társaság együttesen 100-nál is több szempontot mérlegel a díjak meghatározásakor. Leginkább azért, hogy minél több autóst elcsábítsanak.
Általában a biztosítás szakmai szempontban a gépjármű kötelező felelősség biztosítás az a termék, amely az ügyfél adatbázisnak a gerincét adja.
A biztosítók bevételeinek harmada az autósoktól származik. A ma megjelent tarifák alapján jól látszik, hogy minden biztosító szereti a vidéken élő és az ott autózó középkorú ügyfeleket. Nem pártolja viszont a fővárosi 23 év alatti gyermektelen vezetőket.
Aki a biztosító váltás mellett dönt, annak legkésőbb december 1-én éjfélig fel kell mondania a szerződését oly módon, hogy ennek a felmondásnak be is kell érkeznie eddig az időpontig a biztosítóhoz.
December végéig lehet megkötni az új biztosítást. Az idei kötelező szezon pikantériája, hogy a gazdasági versenyhivatal kartellel gyanúsította meg az Allianz és a Generali biztosítót.
Felmerült ennek a gyanúja, hogy a szóban forgó társaságok a különböző gépjármű biztosításokhoz kapcsolódó szervizóra díjakat illetően egyeztettek egymással.
A vizsgálat várhatóan november végén zárul le, és ha bebizonyosodik a kartell, akkor a cégeket több milliárd forintos bírsággal sújthatja a versenyhatóság.
Januártól rendelhetünk gyógyszert az interneten. A gyógyszerészkamara vezeti be az új szolgáltatást szigorú szabályok mellett. Csak 14 éven felüliek rendelhetnek majd a világhálón, és csak olyan készítményeket, amelyek recept nélkül kaphatók. Kezdetben 200 patika vezeti be a szolgáltatást, és a betegeknek házhoz szállítási díjat kell fizetniük. Ahhoz, hogy valaki a neten rendeljen, először regisztrálnia kell, és ha beírja majd, hogy milyen betegsége van, akkor interneten keresztül tanácsokat is kap a patikától, hogy melyik szereket javasolják, vagy melyiket nem.
Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően mégiscsak betegeknek, fekvő betegeknek, patikába el nem jutó betegeknek, vagy hétvégén esetleg ügyeletes gyógyszertárat nem találó betegek számára akarjuk ezt a szolgáltatást nyújtani.
Megszűnt a szülész-orvos választás a szombathelyi Markusovszki kórházban. Mostantól ügyeleti időben nem szülhetnek a választott orvosuknál, csak az ügyeletesnél. A kórház igazgatója ugyanis megtiltotta, hogy az orvosok a munkaidőjükön túl is dolgozzanak a kórházban. Veszprémben ugyanez a helyzet.
Solymár Ágnes második gyermekét is a veszprémi kórházban szülte. Az elsőnél még a saját orvosa látta el, most azonban már nem választhatott.
Az első gyermekemnél volt fogadott orvosom, csak pozitív tapasztalataim voltak. Most ugye megváltozott a rendszer a kórházban. Az éppen akkor ügyeletes orvosnál szültem, de csak jót mondhatok.
A veszprémi kórházban tavaly változott meg a rendszer, amikor egy szülész-orvos a túlterhelés miatt meghalt. Akkor döntöttek úgy a kollégái, hogy nem vállalják a plusz munkákat. Azóta az ügyeletes orvosnál szülnek a nők.
A betegfogalmunk nem esett vissza ettől függetlenül sem, sőt adott esetben még, hogyha statisztikai adatokat nézzük, több szülészeti esemény is történt ezen időszak alatt, mint a korábbi időszakban.
Ez már a szombathelyi Markusovszki kórház. Itt az orvosok azt követelték, hogy a kórház fizesse ki nekik az ügyeleti időre járó teljes munkadíjat. Ez összesen 63 millió forint lenne. A kórház vezetői szerint ez csőd közelbe juttatná az intézményt.
340 orvos van. Most képzelj el, hogy ez legalább 1 milliárd forintnyi összeget fog jelenteni, ha ez realizálódik minden orvos vonatkozásában, ami pillanatnyilag központi keret nélkül kezelhetetlen a kórház részére.
Az intézményt azonban kötelezik a pihenőidő kiadásának európai normái, ezért megtiltották az orvosoknak, hogy mostantól a munka és ügyeleti időn túl is dolgozzanak.
Azért nem mindegy, hogy eddig járt az ember egy bizonyos fogadott orvosához, és most szülés előtt meg azt mondják, hogy nem lehet bent a szülésnek, holott az ember megbízik benne, azért járunk hozzá, úgyhogy hát nem tudjuk, hogy így mi lesz.
Az orvosok azt mondják, az új helyzet nem veszélyezteti az ellátást, hiszen mindig lesz olyan szakember az osztályon, aki le tudja vezetni a szülést.
51 ukrán próbált Ausztriába szökni hajnalban Hegyeshalomnál egy tűzifát szállító cseh kamionban. A csoportot 8 ember csempész segítette, a határőrök valamennyiüket elfogták.
Ezt látták a határőrök hajnalban a Lébényi parkolóban, amikor bekapcsolták a hőkamerát. Az 51 ukránt az embercsempészek éppen két zárt furgonba ültetik. Ezekkel vitték őket a közelben várakozó, tűzifával megrakott cseh kamionhoz. A teherautót már várták a határon.
A nyomozati munka során számos információ a rendelkezésünkre állt, és a határőrnek, az útlevélkezelőnek már ilyen értelemben csak az utolsó mozzanatot kellett végrehajtani, elfogni a személyeket.
Az 51 ukránt idegenrendészeti őrizetbe vették. Az eljárás végén valószínűleg kiutasítják őket az országból. A csoportot két cseh és öt ukrán embercsempész akarta átjuttatni Ausztriába ebben a kamionban. Az embercsempészeknek volt egy magyar segítője is. A határőrök valamennyiüket őrizetbe vették.
Szlovéniában ideiglenesen egy menekültáborba költöztettek át 40 romát, miután otthonaikban nem engedték őket vissza a helyi lakosok. A rendőrségnek előzőleg csak nagy erők bevetésével sikerült megakadályozniuk, hogy a helyiek megrohamozzák a cigánytelepet.
100 rendőr állja el a dühös emberek útját a szlovéniai Ambrusban. A község lakói a helyi roma telepet akarták kiüríteni, mert szerintük az ott élők beszennyezik a környék ivóvíz forrásának a vizét. A romák már a hét elején egy közeli erdőbe menekültek a többség haragja elől. Visszatérésüket azonban az összegyűlt tömeg megakadályozta. A lincs hangulat miatt végül egy 90 kilométerrel távolabbi település menekült táborába vitték át őket. A kisebbség képviselője azzal fenyegetőzött, hogy panasztal fordul az európai fórumokhoz, amiért a romákat megtámadták és lakóhelyük elhagyására kényszerítették. A menekült táborban egyébként sem fűtés, sem meleg víz nincs. A hatóságok azt mondják, 3 héten belül új telepet jelölnek ki a romák számára, a falvaktól távolabb eső helyen.
Koszovó Szerbia része marad, többek között erről határoz az új alkotmány, amelyet tegnap szavaztak meg Szerbiában, bár az utolsó percig bizonytalan volt, hogy elegendő lesz a részvétel a voksolás érvényességéhez, végül a jogosultak 54%-a elment szavazni.
Koszovó Szerbia szíve. Ez skandálta a tömeg, amely tegnap este urnazárás után elárasztotta az utcákat Belgrádban. A szerbek megtartják Koszovót. Ez már a ma reggeli lapok szalagcíme. A most elfogadott alkotmány szerint ugyanis Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen része marad. Ezzel nem csak a mi érdekeinket és a régió stabilitását, hanem a nemzetközi jog normáit is védjük, hangoztatta Vojislav Koštunica szerb miniszterelnök. A Koszovóban élő, eddig lényegében független albánok azonban nem így gondolják, és a szavazás bojkottálásával tüntettek a szerb alkotmány ellen. Koszovó soha nem volt, és nem is lesz Szerbia része. Mondhatnak, amit akarnak, ez szerencsétlen lépés, és újra vér fog folyni, véli egy koszovói albán. Az Európai Bizottság aggódik amiatt, hogy a Koszovó 90%-át kitevő albán kisebbség nem szavazott. Az Unió ugyanakkor üdvözölte, hogy az új alkotmányban szó van a vajdaság autonómiájáról, a halálbüntetés megszüntetéséről és az emberi klónozás tilalmáról is.
Korszerűbbé kell tenni a magyar kutatói hálózatot, hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlésén. Vizie Szilveszter azt mondta, hogy folytatni kell az akadémia reformját, mert csak így maradhatnak versenyben a magyar tudósok. Az akadémia elnöke szerint nem csak az adminisztrációt kell átalakítani és a nemzetközi színvonalú pályázatokat beadni, hanem új kutatóközpontokra is szükség van.
Értékközpontúnak kell lenni, autonómiánkat természetesen biztosítani kell, de hatékonnyá kell tenni a kutatásainkat, és elvárásokat kell megfogalmazni az intézeteinkkel, támogatott kutatócsoportainkkal szemben, egyáltalán a kutatóval szemben.
És eladtatták Suzit, a Veszprémi állatkert öreg elefántját. Az állat szeptemberben beszorult a ketrec egyik sarkába, és 10 órás munkával tudták csak kiszabadítani. Suzi a mentés óta folyamatos gyógyszeres kezelést kapott, az 58 éves elefánt azonban annyira legyengült, hogy már nem tudott talpon maradni. Fekvő helyzetben pedig a rendkívüli súlytól a belső szervei összenyomódhattak volna, ezért döntött úgy az állatkert, hogy injekcióval elaltatják. Nézzünk bele az esti programba. Sorrendben tévéügyvédje Kékfény este 8-kor, 9-kor, 10-kor. Tehát kezdjük a tévéügyvédjével. A műsorvezető Just László. Szervusz! Milyen ügyekben perel ma a tévéügyvédje?
183 millió orvosbeteg találkozó volt az elmúlt esztendőben. Hihetetlen szám, és itt a szót, hogy hihetetlen, tessék komolyan venni. Majd kicsit kielemezzük, hogy miért és mennyire. Hogy létezhet-e ilyen, vagy nem, egyebek közt ez a berendezés hivatott majd igazolni mindannyiunk számára. Most itt a stúdióban néhány vendégünk kipróbálhatja. Egyebek közt erről lesz szó, illetve ezt fogjuk megmutatni. Sok egyéb mellett.
Jósz László, köszönjük szépen, tovább menjünk. 9 óra vagy 9 óra 5 perckor Kékfény, Kis Csaba. Mire számíthatnak a nézők?
Egy kiváló adásra, remélem.
Ma hazai politikusokkal is foglalkozunk a kékfényben. Egyre bizonyosabb ugyanis, hogy egyik parlamenti párt sem mondott igazat, amikor a választási költségeikről kellett bevallást adniuk. Magyarán úgy tűnik, hazudtak. Ez még önmagában persze nem büntető jogi kategória, viszont ami mögötte van, az már igen. 21.05-kor megmagyarázzuk. És bemutatunk önöknek egy harapós rendőrt, azaz az ország új sztárkutyáját, és a rossz fiút is, akit legutóbb elkapott. Szó lesz még arról is, hogyan oszlatnak tömeget a világ más tájain, és mutatunk olyan szuperkütyüket, amelyekkel bárki le tud hallgatni bárhol bárkit, mert hogy itthon annak ellenére, hogy tilos, ipari méreteket öltött már a lehallgatás, és senki sincs biztonságban. Részletek tehát 21.05-kor.
Kutyák, viperák és kütyük, köszönjük szépen. Aztán este 10-kor a műsorvezető Rábai Balázs. Szervusz Balázs, ki lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok! Szakértőkkel együtt az estében is számolunk, hiszen ahogy elhangzott, indul a nagy kötelező biztosítási játszma. Az új ügyfelek kedvezményre, a régiek viszont sokszor díjemelésre számíthatnak, ha nem váltanak biztosítót. Úgy tűnik érdemes számolni, mert az alkuszok szerint évente akár 270 000 forint különbség is lehet a kötelező díjai között. És még egy téma, még egy számolás. Indul a nyugdíjreform, jövőre járulékot kell fizetnie annak a nyugdíjasnak, aki a nyugdíja mellett munkát is vállal. Erről és a további tervezett változásokról este jönnek a részletek.
Köszönjük Balázs, mi pedig már is folytatjuk a legfrissebbekkel és a legfontosabbakkal. A nap fél 8-kor szakértői testületet hoz létre a kormány az elmúlt hetek eseményeinek elemzésére, jelentette be a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc a parlamentben visszautasította a rendőrséget ért politikai vádakat. Az ellenzék viszont továbbra is rendőri túlkapásokról beszélt. Közben a BRFK kitart amellett, hogy a bevetési ruha viselése miatt nem volt kötelező 23-án a rendőröknek az azonosító jelvény kitűzése, így a ma kivezényeltek többségén sem láttunk nevet vagy számot.
Gyurcsány Ferenc szerint nem egyszerűen jogi kérdésről van szó az elmúlt hetek eseményeinél, hanem egy összetett tömeglélektani társadalmi jelenségről. Ezért kell a politikai vita mellett mélyebbre ásni. A bizottság vezetőjének Göncöl Katalin kriminológus professzort kérte fel a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc a parlamentben azt mondta, törvényes, indokolt és arányos volt a rendőrség fellépése október 23-án, és aki a demokratikus Magyarország rendőrségét alaptalanul rendőrterrorral vádolja, az gyengíti a rendőrséget, a köztársaságot, nem a rend, hanem a rendzavarók pártjánál, fejtette ki a kormányfő. Az ellenzékiek továbbra is rendőri túlkapásról beszéltek, a kormánypártiak randalírozókról, az MDF mindkettőről. Kövér László, a Fidesz egykori titokminisztere azt mondta, az egy héttel ezelőtti események fő felelőse Gyurcsány Ferenc. Közben újabb helyen vonultak fel a tüntetők és a rendőrök a fővárosban, ezúttal az Aulich utcában. Itt folytathatják a demonstrációt a Kossuth téri tüntetők. Rajtuk kívül még több mint 100 szervezet, mozgalom, alapítvány szeretne területhez jutni a héten Budapesten. A legtöbben tüntetni szeretnének, elsősorban a belvárosban, a Kossuth tér közelében. A rendőrök még vizsgálják, hogy tudomásul veszik-e a kérelmeket.
Nézzék meg a nap további fontos híreit röviden.
Több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat éjszaka a viharos szél miatt, főként az ország középső részén. Az erős szél sok helyen fákat döntött ki és megrongálta a tetőket. Somogy megyében, Bőszénfa közelében meghalt egy férfi, amikor egy fa rázuhant a kocsijára. Több helyen fák dőltek a sínekre is, ezért akadozott a vasúti közlekedés.
Januártól rendelhetünk gyógyszert az interneten. A gyógyszerészkamara vezeti be az új szolgáltatást szigorú szabályok mellett. Csak a 14 éven felüliek rendelhetnek majd az interneten keresztül, és csak olyan gyógyszereket vagy készítményeket, amelyek recept nélkül kaphatók a patikákban.
Közzétették a biztosítók a jövő évi kötelező biztosítási tarifáikat. Akár 10 000 forintot is spórolhat az, aki a mostaninál kedvező biztosítást talált. Az autósoknak egy hónapjuk van dönteni. Tavaly ilyenkor több mint 300 000-en váltottak. Becslések szerint ez a szám most 400 000-500 000 is lehet, mert a biztosítók újabb kedvezményeket vetettek be.
Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen része marad. Ezt mondja ki az ország új alkotmánya, amelyről a hétvégén tartottak eredményes népszavazást. A koszovói albánok bojkottálták a referendumot, amelynek fő célja az volt, hogy megakadályozza a tartomány elszakadását.
Illumináltak a magyarok. Hazánk a díszvendége a németországi Essenben megnyílt 57. fényünnepnek. A fesztiválon minden nap más magyar történelmi téma, népszokás vagy táj elevenedik meg fényfestményekkel kivilágítva. Többek között a Balaton-Budapest nevezetességei.
A stafétapot átvételével és egy jelképes gomnyomással több ezer úrvidéki érdeklődő előtt nyitotta meg Hiller István oktatási és kulturális minisztert, valamint Essen város polgármestere a hagyományos esseni Lichtwochen fesztivált. Január 6-áig a félmilliós város utcáit Magyarországot népszerűsítő fénymotívumok díszítik. Dr. Oliver Scheidt híradónknak elmondta, az események különösen fontosak mindkét ország számára, mert 2010-ben Pécs városa Essennel együtt töltheti be az Európa Kulturális Fővárosa címet. Ezért a programhoz Pécs is kapcsolódott. Essen főterén egy 15 ezer négyzetméteres felületet Kozma Péter képzőművész zsolnai és pécsi motívumokkal világított be. A 2007-ig tartó németországi magyar évad által rendezett eseményen 30 magyar kulturális rendezvény mellett gazdasági és politikai konferenciák is helyet kapnak majd. A következő hetekben a 95 ezer égőből álló fénykompozíciók mellett magyar ételkülönlegességek is várják az ide látogató 4,5 millió embert. Berta Lívia, Magyar Televízió, Essen.
És a legfrissebb, továbbra sem adja ki két kórház, a 23-án megsérültek adatait a rendőrségnek. Az adatvédelmi biztos nem sokkal ezelőtt új állásfoglalást adott ki, eszerint a második kérésem határozza meg pontosan, hogy a rendőrség milyen célra kéri az adatokat. Ez volt a híradó, jön a sport, a Meteor, aztán TV Taxi, benne a Szeúzó kincsölés arról, hogy sterilizál-e a mobiltelefon, híradó pedig legközelebb 23-25-kor. Bakos Piroska várja majd önöket, én köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra, szép estét kívánok!
Nézzünk szét ezen a csodálatos malájtőt.
Mit eszünk ma?
Aszalszilvás maláj. Csirkét.
Berion la rame lukambara kavitandare.
Ez az Uncle Ben's varázsa. Házhoz jön a maláj élmény. Új Uncle Ben's maláj aszalcilvás mártás.
Pörgős autók, zsebbarát részletek. Új Swift és Ignis már havi 18.986 forinttól.